Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon egyszerű feladatom van, hisz majdnem mondhatjuk, hogy az egyik legismertebb és közkedvelt igét kell felolvasnom ezen az estén, Máté evangéliumának a 11. fejezetéből, a 25. verstől olvasom az igét a fejezet végéig. Abban az időben szólvány Jézus mondotta: hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki más, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Eddig olvasom az igét. Testvérek, a szerdai napon Kisvárdán jártam, és az ottani Allianz körben volt lehetőségem szolgálni, és feltettem ott egy kérdést, amit szeretnék ma este itt is föltenni. Lehet, hogy kicsit, mint a gyerekes kérdés lenne ez. Az a kérdés volt ott előttem, hogy testvérek, ismerjük-e a János 3.16-ot? És itt is fölteszem a kérdést, ismerjük-e a János 3.16-ot? És vajon el tudjuk ezt mondani? Mondjuk el együtt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszi benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És most feltennék ezzel kapcsolatban egy kérdést, ha már ismerjük ezt az igét. És ez a kérdés pedig az, hogy mi kell ahhoz, hogy nekem örök életem legyen, hogy el ne vesszek. Mi kell ehhez? Hinni, ugye ezt mondtuk, ezt mondták Kisvárdán is, hogy hinni. És van ebben igazság. De lehet, hogy nem tanultuk meg jól ezt az igét. Mert az ige is szól, hogy úgy szerette Isten a világot. Mi kell ahhoz, hogy nekem örök életem legyen, hogy Isten szeresse ezt a világot? Mert enélkül lehet nekem hitem. Hihetek. De az én üdvösségemnek, és annak, hogy én el ne vesszek, arra egyetlen egy válasz van, és ez pedig, hogy úgy szerette Isten a világot. Persze nem akarom azt mondani, hogy a hitre nincsen szükség, de hiába lenne nekem hitem, ha Isten nem szeretné ezt a világot, és hogyha ő nem adná nekünk és nekem az üdvességet. Igen, testvérek, mert mi nagy hangsúlyt fektetünk a hitre. Ugye? Higgy. Fontos a hit. Bízzál, minden lehetséges a hívőnek, és ezt olyan sokszor próbáljuk egymásnak elmondani, meggyőzni magunkat abban, hogy higgyünk, és amikor valami nem jól történik az életemben, akkor talán elkezdek azon gondolkozni, hogy vajon elég volt az én hitem. Fiatal koromban, amikor elkezdtem keresgetni Isten országában, keresgettem a helyem a világban, és egy karizmatikus közösségbe kerültem, és ott azt mondták nekem, hogy ha hiszek, és hogyha hittel kérem Istent, akkor én fogok nyelveken szólni. Elmondták nekem azt, hogy ha hittel tudok kérni, mert éppen abban az időben az volt a sláger közöttük, ez olyan 85-86 tájékán lehetett még a múlt században, azt mondták nekem, hogy ha nagyon hiszek és hogyha imádkozunk, akkor Isten nyugati autót ad nekünk. Ugye, mert akkor Trabanttal meg Wartburggal jártunk, és akinek zsigulia volt, az már mondhatjuk, hogy előkelő ember volt. Zsiguliba beülni az egy nagy dolog volt. A Trabant és a Wartburg volt akkor, de akkor már azon gondolkodtak, hogy ha hiszek, és ha kérem Isten, akkor majd ő még nyugati autót is fog tudni adni. Csak hinni kell, semmi más. És testvérek, hány hívő ember csapatik be ezáltal? És lovalja bele magát abba, hogyha az én kívánságaimat oda tárom Isten elé hittel, és ezért álhatatosan imádkozom, akkor az én elgondolásaim azok be fognak teljesülni, és aztán csak azt vesszük észre, hogy jönnek a csalódások, hogy mégsem úgy sikerült. Pedig én hittem. Pedig én olyan bizonyos voltam benne, hogy Isten meg fogja hallgatni az én kérésemet. Testvérek, én nem akarom a hitet lekicsinyíteni, hisz már az Úr Jézus is azt mondja, hogy ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor milyen nagy dolgokat cselekednétek. Éppen a kicsiségről beszél. És nem akarom a hitnek a fontosságát, mondom, lekicsinyíteni, de olyan jó lenne megérteni azt, hogy csak azért kaphatunk mindent. Üdvösséget, örök életet. Az életünknek minden egyes szükségét, mert Isten szeret bennünket. Mert Isten akarja adni. Ugye, hogy az ige mondja, megnyitja az ő kezeit és megelégít minden élőt ingyen. Mivel érdemeljük ki a hitünkkel? Nem, azért, mert ő szeret. Mert ő adni akar. Mert ő velünk van. A hitünk, a vágyunk, az akarásunk, higgyük el, hogy kevés. Az nem fog bennünket előrébb vinni. Eszembe jutott az a történet a Ószövetségből, amikor Isten népe kéri az Urat, hogy tegye nyilvánvalóvá számára azt, hogy az a föld, amit megígért nekik, az valóban olyan jó föld, mint ahogy azt ő leírta, vagy ahogy elmondta. És akkor a nép kéri, hogy hát küldjünk ki kémeket, akik majd megkémlelik a földet. Nyilván ez is hitetlenség volt, de Isten engedte. Jó, menjenek el a kémek. Elmentek mind a 12 törzsből. Megkémlelték a földet, majd visszajöttek, és elmondták azt, hogy hát nemhogy olyan, hanem attól sokkal tökéletesebb, amit mi ott láttunk. Hogy leesett a szánk, az állunk, nem tudjuk, hogy milyen nagy dolgokat láttunk ott, de azt mondják, hogy ott óriások élnek, azt mi nem tudjuk bevenni. Ugye két ember mondta azt ki, hogy József és Káleb, hogy de Isten nekünk tudja adni ezt a földet. És a történet úgy folytatódik, hogy Isten elmondja Mózesnek, miután a nép zúgolódik, még az is felvetődik, hogy keressünk valakit, aki visszavisz bennünket Egyiptomba. Zúgolódik a nép Isten ellen, és Isten elmondja Mózesnek, hogy senki nem megy be azok közül az ígéret földjére, akik kijöttek, hanem mind el fog veszni a pusztában. És amikor ezt meghallja a nép, akkor azt mondja, hogy de fölmegyünk, és megharcolunk, és azt mondja Mózes, ne menjetek, de csak fölmentek. És azt mondja az ige, hogy kikaptak. Hogy nem lett győzelem. Pedig hitből tették, ugye, mentek. Mert úgy gondolták, hogy ez jó lesz. Igen, elég volt nekik a hit, pedig Isten azt mondja, hogy ne menjetek. Minden Isten jelenlétén az ő szeretetén múlik. Azt olvastuk, hogy Isten szeret. Úgy szerette ezt a világot. De bennem fölmerült az a kérdés, amikor ezt a történetet most újra elővettem, És eszembe jutott, vagy elgondolkoztam azon, hogy egy csomó embert levágtak Izrael népéből. És amikor hazaérkezett a vert had, akkor vajon azok a gyermekek, azok a feleségek, azok a testvérek, azok a szülők, akiknek a gyermeke ott maradt a harcban, vajon azt mondták, hogy szeret az Isten? Vajon az jutott eszükbe, hogy igen, Isten szeretett, úgy szerette Isten a világot, hát kétségbe lehettek esve, el voltak szomorodva, mert tragédia történt. Nem jött haza az apa, nem jött haza a fiú, nem jött haza a férj. Én nem vagyok biztos benne, hogy azt érezték. Vagy mennyit olvasunk arról, hogy Auschwitzban, vagy az Auschwitzból hazajött zsidók közül sokan kétségbe vonták még Isten létezését is. Hol volt akkor Isten? A gázkamrákban. De nem csak ott, hanem hol voltak a háborúban. Az egész második világháború erről szólt. A Donkanyarban is, ahonnan innen is voltak, akik elmentek. Tehát, hogy hol volt akkor Isten? Úgy szerette Isten a világot. Hát, olyan nehéz ilyen helyzetekben mindezt tiszta szívből, vagy örömmel kimondani, hogy úgy szerette Isten a világot. Testvérek, gyerekkoromban én annyiszor eldöntöttem, hogy én elhagyom a szüleimet. Én világgá megyek. Én nem maradok otthon. Mert engem otthon nem szeret senki. Olyan méltatlanul bánnak velem. De nem vagyok én ezzel szerintem egyedül. Sokan föltettük a kérdést. Miért? Hát azért, mert nem kaptam meg valamit, vagy megrúgtak engedetlenségem miatt, vagy sok oka lehetett, mert nem csináltam meg valamit, és akkor hát ugye úgy éreztem, hogy én méltatlanul félre vagyok téve, és duzzogtam, mondhatom azt, hogy mint Jónás, mint halálig. Tehát igen, úgy éreztem, hogy nem szeretnek a szüleim, mert nem adtak meg mindent. Olyan sokszor érezzük ezt az érzést. Amikor a bibliaolvasó ember végig olvassa a Bibliát, vagy előveszi az Isten igéjét, amikor olvasunk Izrael történetéről, vagy emberekről, akiknek a hitét Isten elénk állítja, akkor olyan sokszor magunkban, a szívünkben megfedjük őket, hogy ó, ezek az emberek nem hittek. Hogy milyen sokszor elkeseredtek. És tényleg hányszor érezhették ezek az emberek is azt, hogy Isten elhagyta őket. Hogy hol vannak az Isten csoda dolgai, ugye, ahogy annak idején Gedeon ezt kimondta. Uram, hol vannak? Hol találjuk meg a te szeretetedet? Miért van annyi gond az életünkben? Miért nem mennek simábban a dolgok? Miért kell nekünk sokszor annyi keserűséget, fájdalmat átélni? Illés azt mondja, hogy Uram, hadd halljak meg. Jobbnak a történetét, ha végigolvassuk, akkor azt olvassuk, hogy a barátai számon kérik az ő fájdalmát. Hogy biztos valami oka volt annak, hogy Isten nem adta meg neked azt, amire vágytál, vagy ilyen nehéz helyzetbe vitt. És akkor azt mondja Jobb, hogy barátaim, lennétek ti csak az én helyemben. Amikor átéljük ezeket az életünk borzalmait. Testvérek, ezek olyan fájdalmak és olyan emberi kísértések, megpróbáltatások, amik igenis megpróbálják az embert, és a legjobbakat is. Végigolvassuk Jobb történetét, és olyan hittel mondjuk ki Jobbal együtt, hogy az Úr adta, az Úr vette, legyen áldott érte az Úr neve. Ugye milyen szép ez a gondolat, hogy Úr adta, Úr vette. Na hát ez a Jobb, aki ilyen bátorsággal, ilyen hittel mondja ki ezeket a szavakat. Volt-e már olyan valaki, akinek az lett volna a feladata, hogy egy egy házaspárt kellett neki, vagy kellett volna neki megvigasztalni akkor, amikor elveszítette a gyerekét. Testvérek, elmentem és nem tudtam más, csak velük együtt sírni. Kerestem a gondolatokat, a szavakat, hogy mit mondjak. És ugye még nehezebb volt rám rajtam az a teher, hogy hát, mint lelkész, nekem kéne ott megállnom és elmondani azt, ami aztán valami bátorítást adott, de meg se tudtam szólalni. Csak annyit tudtam, hogy átöleltem az édesapát, átöleltem az édesanyát, és hát hallgattunk. Megmondani, hogy mi az ennek az oka. És ő megkérdezte, hogy de miért? Miért pont az ő gyermeke? Miért pont vele történik? És na, próbáljon erre valaki választ adni. Próbáljunk megmagyarázni, és mondjuk neki azt, hogy úgy szerette Isten a világot. Ugye? És akkor engem, hát abban a helyzetben nem ez jut az embernek az eszébe. Adjunk választ egy ilyen helyzetben. És ezernyi ilyen kérdés van az emberekben, akkor, amikor Isten szeretetére gondol. Hogy miért élek ilyen körülmények között? Miért nincs lehetőségem kitörni a mélységből? Miért nem segít nekem Isten? Esélyem sincs arra, hogy valami változzon az életemben. A körülményeim, a múltam, a családomnak a múltja, annyi ilyen emberrel találkozunk, hogy esélyünk sincs arra, hogy valahova eljussanak. Pedig vágy az lenne. Dávid azt mondja a 34. Zsoltárban, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Olyan szép ez az ige, érezni és látni, hogy jó az Úr. De mindig érezzük, mindig látjuk. Nem. Sokszor nem érezzük, nem látjuk, hanem semmi más nincs bennünk, csak a kételj, az álmatlan éjszaka, a önmagunk marcangolása, keressük a kérdésekre a választ, nem találjuk. Igen, érezzétek és lássátok. De azáltal, vagy de az, hogy nem érzem és nem látom, mindig, hogy jó az Úr. Testvérek, ez nem jelenti azt, hogy ő nem szeret. Ez nem jelenti azt, hogy ő nem jó. Azért, mert hogy én gyerekkoromban úgy éreztem időnként, hogy a szüleim nem szeretnek eléggé. És úgy gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha más lett volna az én szülőm, és valaki más mellett nőhettem volna fel, az még nem jelenti azt, hogy ők nem szeretnek. Én 14 éves koromban kerültem el otthonról. Szerettek a szüleim, ma is azt tudom mondani, de 14 éves korom óta tulajdonképpen magam oldom meg a dolgaimat. Először kollégiumban voltam, mire hazaértem, én már nem beszéltem meg semmit a szüleimmel, mert már túl voltunk rajta. És így nőttem föl. Szeretem őket, de soha nem éreztem azt a fajta közelséget, mert nem voltak mellettem. És egyébként is nagyon sok keserűséget okoztam nekik, vagy szomorúságot, talán éppen azzal, hogy minden ellen lázadtam, és hát nem tettem azt sokszor, amit ők mondtak. De olyan megdöbbentő volt az elmúlt időszakban, ugye édesapámról kiderült, hogy egyre erősebb és már középsúlyos demencia vett előtt rajta. Az utóbbi időkben eléggé változékony volt a gondolkodása, sokszor megbántott bennünket. Szóval, hogy elég rossz volt látni azt, hogy mivé változott az édesapám. És emlékszem arra, hogy elmentünk hozzá, ő bezárkózott a fürdőszobába, és nem akart kijönni, még köszönni is, sziasztok, menjetek. És olyan rossz szájízzel jöttünk be el, hogy nem bántottuk őt. És aztán este cseng a telefon, és akkor felhív, hogy ne haragudjál, kisfiam. Ne haragudjál, kisfiam. Nem akartam. És az elmúlt időszakban haza mentem hozzájuk, és most miután kivizsgálták, gyógyszereket kapott, egy kicsit jobb lett az állapota, és éppen születésnapunk volt, és hát átölelt engem. Valamikor én voltam az, aki ráborultam az ő mellkasára, vagy a vállára, most ő borult rám rá a vállamra, és azt mondta, hogy kisfiam, annyira szeretlek benneteket. Annyira szeretlek benneteket. És megrázó volt abban a pillanatban érezni és látni, megtapasztalni azt, hogy ő szeret. És ezt kimondta gyerekkoromban, lehet, hogy nem nagyon hallottam tőle ezt, pedig szeretette ezt meghallani. És olyan megrázó volt. Testvérek, Isten nem ígérte nekünk azt, hogy nem fogunk fájdalmakat átélni. És azt sem ígérte, hogy nem veszítjük el a szeretteinket, vagy nem lesznek kemény próbák és csalódások a mi életünkben. Ez együtt jár az élettel. Együtt jár azzal, hogy a bűn, az Istentől való eltávolodás következményeként ezt mindannyian át kell, hogy éljünk. Amikor elhangzik az úgynevezett átok, ugye ott a Édenkertben, amikor az első emberpár engedetlen lett, és elmondja az Úr az asszonynak, hogy fájdalommal fogsz szülni gyermeket, hogy a te viselősséged idején milyen szenvedések lesznek, és elmondja neki azt, hogy epekedsz majd a férjed után, és ő majd uralkodik rajtad, vagy elmondja a férfinek, hogy fáradtságos munkával szerzed a te kenyeredet, tövis lesz és bogáncskóró orcád verítékével fogod megszerezni azt, amire éppen szükségünk van. Olyan sokszor félreértik, és azt gondolják az emberek, hogy Istennek az átka ez az emberen. De én nem hiszek abban, hogy Istennek az átka ez. Hanem Isten csak elmondja azt, hogy na lássátok, azért, mert elhagytátok a ti uratokat, na ezért ilyen lesz az életetek. Nem azért, mert Isten akarja ezt, hanem azért, mert mi hagytuk el az Urat. Mi teszi ezt? Azért, hogy elhagytuk Istent, és nem követjük az ő útját. Pál nagyon világosan elmondja, hogy mi az ember nyomorúságának a következménye, vagy az, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. Elmondja a Galata levélben, amikor azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei, házasságtörés, tisztátalanság, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, irigység, gyilkosság. Testvérek, ezt Isten akarja? Ő adja nekünk ezt? Nem. Miért van annyi átok rajtunk, ha ezzel a szóval élünk? Azért, mert eltávolodtunk Istentől, és ezek az indulatok, amelyek megmérgezik a mi egész életünket. Ezek az indulatok, az Istentől való távolságunk, vagy eltávolodásunk, és ezek az emberi indulatok, amelyek nyomorúságossá teszik mindennapjainkat. És én azon csodálkozom, hogy Isten még tűri, és látja, hogy ilyenek vagyunk. És nem kell, testvérek, elmenni a világba. Jaj, persze, még keresztény emberek beszélünk, hogy hát a világ, igen, ilyen. És vajon mi hány emberre haragszunk, mi is, mint halálig, nem tudunk megbékülni egymással, nincsen szeretet közöttünk, ellenségeskedünk még az atyánk fiával is, szeretteinkkel, nem beszélünk, kikerüljük, és nem kell ehhez a világba menni, keresztény emberek is sokszor így élnek. Ez a sok érzéketlenség, az a sok gyűlölet, az irgalmatlanság, a másik ember lenézése, vagy úgy gondolva, hogy mi többek vagyunk, jobbak vagyunk, bennünk van, és ez az, ami tönkre teszi, és átokká teszi a mi mindennapjainkat. Miért? Mert elhagytuk őt. Amikor Jézus lenézett Jeruzsálembe, akkor ezt látta. És emiatt sírt, amikor kimondja azt, hogy hányszor akartalak összegyűjteni titeket szárnyai alá, de te nem jöttél, de te nem akartad. Te nem akartad ezt a békességet az életedben. És azt mondja, hogy pusztán hagyatik néktek a házatok. Meddig? Addig, amíg ki nem mondjátok, hogy áldott, aki jöv az Úrnak nevébe. Jézus azt mondja nekünk, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Testvérek, amíg nem bújunk a szárnyai alá, addig a terhek, a bűnök, a világ, a mások és magunk erőtlenségei nem csak nyomorúságba, hanem kétségek közé taszítanak bennünket. Olyan sokszor veszem elő a 73. Zsoltárt, amit azért szeretek, mert a Zsoltáríró olyan dolgokat ír le, amik bennünket is sokszor foglalkozhatnak. Amikor elmondja, hogy látja a gonoszoknak a felemelkedését, látja, hogy azok hogyan élnek, hogy nincsenek kínjaik, hogy örök biztonságban vagyon gyűjtenek. És akkor elmondja, hogy én hiába tartottam tisztán az én szívemet, nekem nem ez jutott. Nyomorgattatom minden napon, ostoroztatom minden reggel, gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Olyan sokszor átéljük ezt, látva azt, hogy miért mennek úgy a dolgok, ahogy mennek. És igen, bosszankodunk, és szomorkodunk, és nem értünk dolgokat. És azt mondja a Zsoltáríró, hogy minden bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak a sorsát. Onnantól kezdve minden megváltozott. És aztán így folytatja, hogyha keseregne a szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék. Én oktalan állat volnék te irántad, de én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután a te dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, nálad egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És hogyha elfogyatkozik is a testem és a szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy. Ó, Isten! Igen, olyan érzéseket állít elénk ez a Zsoltár, ami mindig bennünk van, ami mindig segít bennünket átjutni ezeken a kétségeken. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. És még egy dolgot szeretnék említeni, nagyon röviden. Azt mondtam az előbb, hogy Dávid azt mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, hogy szeret az Isten. Lehet ezt érezni és látni? Dávid mikor mondja ezt? Az ember azt gondolná, hogy na, amikor végzett Góliáttal, és akkor jön, na, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Amikor csatából hazajön és táncol, és örül, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Úr, akkor kimondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. De ha megnézzük ezt a Zsoltárt, a 34. Zsoltár, az így hangzik. Dávidé, amikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és amikor az elűzte őt is elment. Nem akkor, amikor nagy győzelmeket élt át, hanem akkor, amikor igencsak veszedelmes időszakban volt. És el is mondja, hogy áldom az Urat minden időben. Dicsérete mindig az ajkamon van. Dicsekedik a lelkem az Úrban, hallják azt a szegények és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljátok együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őrá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Testvérek, Isten úgy szerette ezt a világot is. Isten így szeret bennünket is. A kísértő sokszor megpróbál bennünket elbizonytalanítani. És biztos, hogy lesznek életünkben olyan szakaszok, nehézségek, próbák, megoldhatatlannak tűnő, erőnkön felül való nehézségek. De Dávid megértette. Az Úr Jézus világossá tette számunkra, hogy kibe kapaszkodhatunk. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetek, és átélitek azt, amit Dávid átélt. Átélitek azt, amit sokan megtapasztaltak az életükben. Miért lehet nekünk üdvösségünk, örök életünk? Miért érezhetjük és láthatjuk, hogy jó az Úr? Mert megértettük, hogy bennünket is hív a szárnyai alá, és átélhetjük az ő szeretetét és a hűségét, és érezhetjük, és láthatjuk az ő kegyelmét. Tapasztaljuk meg ezt minden nap. Menjünk ő hozzá, mert ő hív bennünket. Amen.